biztos, hogy érdemes gyúrni.
Igen, ez így van, tehát nyilvánvalóan ez fontos, tehát nekem, ugye, mint mondjuk így a főállású segítőjeként, ez csak azért egy próba mindig, egy megkérdés, mert ez ugyanígy tölt, tehát hogy úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit így erősebb lesz majd a közegbe, tehát a társadalmi közegbe. De nyilván ő is mondja, hogy nem megyek ki, tehát hogy nem erőltetjük. Csak az, hogy ő megmerjen lépni bizonyos dolgokat, tehát néha így, tehát ilyen edzőprogram ez, igen, ami nem biztos, hogy kell, tehát nem biztos, hogy kellene, de sajnos milyenek vagyunk, akik tényleg azon vagyunk, hogy ha mi már nem leszünk, akkor ő ugyanolyan erős maradjon, vagy amilyennek mi látjuk egyébként.
Persze,
Szóval
jogos.
ez nagyon nehéz itt a határokat meghúzni magunknak, mint segítő, hogy mi.
Persze, hát rohadt nehéz, hát adott a társadalom a szabályaival, az adva van, azt sajnos nem tudjuk
Inkább,
befolyásolni, csak minimálba.
igen, inkább nekem ezek mindig csak olyan dolgok, hogy azt érezze, hogy számítunk rá, hogy ő bármikor megtehetné, ha meg akarja. Tehát, hogy nem az van, hogy lemondtunk róla. Én inkább csak ezért hívom mindig, hogy tudom, hogy nem fogja, csak felteszem a kérdést mindig, hogy jössz, nem. Tudom, hogy nem a válasz, de hogy ez működött nála sokszor az iskolában, és úgy mondtam, hogy hiába szólítják fel órán, nem válaszol, akkor is mindig szólítsák, hogy érezze a közösség része, hogy mi bízunk benne, és ugyanolyannak tartjuk, hogy annak képesnek tartjuk arra, hogy megtegye, és az már csak az ő választás, hogy meg akarja-e tenni, vagy nem akarja megtenni. Tehát, hogy azt ő érezze, hogy mit képesnek tartjuk, mint sok mindenre őt. Hogy ez ne egy hátrány legyen, hogy ő nem ki, mert hogy amúgy meg ő érzi, teljesen jól érzi a másságát, és nyilván ettől ő neki nem jobb, hogy érzi, hogy ő ott velünk nem tud ünnepelni, pedig szeretne. De hogy mi értjük az egész folyamatot, és hogy mi teljesen maximálisan elfogadjuk az ő döntését is.
Az is persze, nincsen ebben semmiféle kényszer. Én másik oldalról egy kicsit, amit mondtál, Viki, ahhoz kapcsolódnék, hogy az érvényesülésnek egy formája az, hogyha az önkifejezést ilyen módon meg tudja valósítani, és ez egy jó marker, hogy hol tart, vagy hogyan működik, azzal együtt, hogy lehet, hogy ő így fogja csinálni a dolgait az élete teljes egészében, de ahhoz, hogy mondjuk egy munkahelyen érvényesülni tudjon, működni tudjon, kommunikálni tudjon, ahhoz bizonyos dolgokra szükség van, amit, hogyha formálható, és ő magát is szeretné formálni, akkor arra lehetőséget kell adni. És ez egy jó nagy lépés, hogyha mondjuk egy ilyen dologban részt vesz, aktívan részt vesz. Az fogja jelezni, hogyha változás van, azt gondolom.
Marha nehéz ügy. Nem tudom, nem akarok nagyon belemenni, mert egyszerűen nem a műsorba vág elsősorban, csak még egy gondolatot nem bírok ki, hogy ne, de inkább kíváncsi vagyok ki, mit gondol róla. Csak hogy azon gondolkoztam, hogy az, hogy nem tud valaki valamit megcsinálni, meg nem akar, az sokszor így nem is külön választható, és azon gondolkoztam a saját példámon, hogy mondjuk azt hiszem, egy kicsit szenzoros vagyok, és akkor például nem bírom elviselni. Mondom, én gyerekkorom óta ezt mondom, hogy nekem nem megy, nem tudom elviselni a gombokat a ruhákon. És akkor egész életemben, főleg gyerekkoromban rengeteg támadást kaptam ezért, hogy micsoda hülyeség, hát ez ilyen nincs, hogy gombfóbia, hagyjál már ezzel a hülyeséggel, hát vedd föl azt, amin gomb van, hát hagyjál már ezzel is. Nekem ez megmaradt felnőtt koromra is, én nem hordok olyan ruhát, amin gomb van, nagyon-nagyon zavarnak a gombok, de hát most, hogy felnőtt vagyok, és már nem is annyira fiatal, más fénybe kezdtem el átgondolni ezt az én idézőjelbe vett gombfóbiámat, hogy egyáltalán, hogy ez valós-e vagy sem, és például arra jutottam, hogy jó, hát nyilván, ha, vagy nem nyilván, mert ez sem lenne feltétlenül egyértelmű, de tehát képes vagyok felvenni gombos ruhát, csak éppen kellemetlenül érzem magam benne, és ezt az egészet azért mesélem el, mert hogy jó, persze ez egy örök dilemma, csak érdemes mind a két oldalát látni, hogy meddig erőltessünk valamit. Tehát nyilván ez a gombos példa, ez egy teljesen lájtos példa, mert az ember életében hála az égnek meglehetősen kevés olyan helyzet van, amikor gombos ruhát muszáj fölvennie. De nyilván mondjuk azok a helyzetek, amiket itt meséltetek egy csomót Oliver körül, nyilván ezek visszatérők. Nem tudom, azt sem tudom igazából, hogy mit akarok kérdezni, csak gondoltam, hogy egy kicsit járjuk körül több oldalról ezt
nem
az
baj,
egész
én
kérdést. Válaszolj! Na hát, ha meghallottad belőle, köszönöm neked!
Meghallottam, itt arról van szó, és ez is egy örök kérdés volt ennek az egésznek a kapcsán, amit a Csúnya Imi megfogalmaz a kerettörténetben, mert ő ugye a narrációt és egy kerettörténetet biztosít a filmben. Tehát amit ő megfogalmaz, és amin elég sokat dolgoztunk, kihúztunk, behúztunk, pótfelvétel is volt, hogy vajon a társadalomnak kell elfogadni azt, hogy valaki más, vagy a másnak, a mássággal élőnek kell a társadalomhoz próbálni igazodni ahhoz, hogy elfogadják és érvényesülni tudjon. És ugye ez a gombjaid esetében az egy nagyon szép és átlátható példa, hogy a társadalom ugye gombokkal van ellátva. Tehát, hogyha valaki nem szereti a gombokat, akkor azt nem értik. Neked két választásod van, vagy megtanulsz együtt élni a gombokkal, bár nem érzed jól magad, vagy a társadalom azt mondja, hogy ja, ez ilyen, hát akkor ott használja a cipzárt, hát mit érdekel engem. Tehát ennek a kettőnek az ütköztetése, vagy mondjuk úgy, hogy a feloldás ennek az ellentétnek, na erről szól ez az egész, például Oliverrel is. Tehát, hogy meddig menjen el abban a kérdésben, ami még neki komfortos, tudja vállalni, és a társadalom emiatt jobban elfogadja, hogy mennyire legyen a társadalom együttérző ezzel az állapottal kapcsolatban, és mondja azt, hogy jó, hát hogyha te így tudsz kommunikálni, akkor így kommunikálsz, akkor írjunk egymásnak, ne beszéljünk. Mert egyébként Oliverrel kiválókat, leveleket szoktunk váltani, és abban nagyon cserfes. Míg ugye élőszóban kevésbé. És én például ezért leginkább írásban kommunikálok vele, hogy ha valami dolgot ugye alaposabban meg kell beszélni.
Nagyon köszönöm.
Hogy ez volna az én olvasatomban lényeg ennek az egész sztorinak.
Ugye egy szuper, mondjad, aztán nekem is muszáj lesz.
Akkor nem tudom, mert én így
mondd, az Oliver, mondd, Viki.
Oliver nevében, így, mert pont itt a kezemben ugye ez a futott a Hold versenykönyv, és pont ez az én, amit írtam Oliverről, ezzel a mondattal kezdődik, ez pont szervesen kapcsolódik, ha ezt felolvashatom, ezt a kettőt. Oliver másként érzékeli a világot, nem a megszokott módon gondolkodik róla. Így nem is igazán tud, és nem is nagyon akar az átlagos elvárásoknak megfelelően alkalmazkodni, viselkedni, teljesíteni, megkeresni és megtalálni benne a helyét. A számára sokszor érthetetlen és szorongató érzéseket keltő világban sajátos túlélési megoldásokat és egy különleges művészetterápiás módszert talált ki magának ezért.
És ez jó, hogy felolvastad, mert igazából passzol ahhoz, amit én szerettem volna mondani reakcióként a Tamásra. Tök jól összefoglaltad, Tamás, meg köszönöm, hogy meghallottad a monológomból a kérdést, meg így sikerült egy kicsit tisztázni, hogy mit próbálok mondani, mert ezt próbáltam mondani. Viszont azt nem bírom ki, hogy ne tegyem hozzá másság szóval kapcsolatban, és ezért volt tök jó, Viki, hogy pont ezt olvastad föl, hogy nekünk mániánk, de ilyen, főleg nekem talán, de szerintem a többieknek is, hogy sokszínűségbe gondolkozunk, nem másságba, tehát ugye hogy lehetne az a műsorunk címe, vagy amikor beköszönünk, ugye mondtuk, hogy diverzitás és művészet, hogy másság és művészet, és hogy nekünk ez lényegi fontosságú, hogy nem így fogalmazunk, mert hogy a mi műsorunkban ez ilyen alapvetés, hogy sokszínűségbe gondolkodunk, mert ugye a másság szóval nekünk az a bajunk, persze nem csak nekünk, hogy ha azt mondom, hogy más, akkor az rögtön feltételezi, hogy van valami, amihez képest más, és az a valami, az sajnos nagyon normalitásszerűnek fog tűnni abban a pillanatban, hogy azt mondom, hogy más. És ugye ez az, amiről hát szerintem a mi műsorunk egy csodálatos példája annak, hogy ez a normalitás mennyire nem létező, fiktív és kártékony képződmény. Hát végül is ennyit tulajdonképpen elmondtam. Én totál megértem persze, hogy a Viki szemszögéből nézve Oliver más, hogy működik, mint mondjuk az osztálytársai. Tehát, hogy ez egy teljesen érthető megfogalmazás, és tehát, hogy ennek is van létjogosultsága. De hogy... igen, hát végül is elmondtam.
Ha sematizálhatok egy picit, akkor én arra a meglátásra jutottam, hogy azt nevezzük normalitásnak, amit sokan csinálnak.
Aha, hát a több, igen, a szokásos.
Másnak, aki nem azt csinálja. De most ez nem, se nem minőségi fogalom, se nem esztétikai fogalom, ez egyszerű ténykérdés. Tehát, hogyha ha valamit nagyon sokan csinálnak, akkor legyen az bármekkora hülyeség, az lesz a normális
igen,
címke
csak...
mögött. Abszolút. És hogyha abból valaki kilép, akkor az lesz a deviáns. És ugye ez a társadalom a folyamatosan hullámzik. Tehát nem most mondhatnék ezer példát, de nem mondok, mert akkor sokáig tartana a műsor. De a történelem során nagyon fura dolgok voltak, amit normálisnak tekintettek, és akkor, hogyha valaki másképpen állt a kérdéshez, akkor megégették például.
Igen, igen. Jó, én még egy utolsó gondolat ehhez, és aztán viszont menjünk rá a versekre, mert ezt most magamnak így főleg mondom, aki nem bírja ki, hogy ne fűzzön mindenhez megjegyzést, és most elfelejtettem, hogy mit akartam hozzáfűzni, ami lehet, hogy tök szerencsés, használjuk ki, és ugorjunk rá a versekre. Majd legfeljebb eszembe jut. Tényleg ugorjunk rájuk, mert ez a lényeg, ami miatt most itt vagyunk. És még nem tudjátok, hogy milyen elképesztő csodát tartogatunk a számotokra, Oliver válaszait, mert hogy írásban küldtünk néhány kérdést Olivernek, amiket ráadásul Zsuzsi fogalmazott meg, mi annyiban jó, hogy Zsuzsinak is van autizmus diagnózisa, tehát szerintem valószínűleg közülünk ő tud leginkább ráhangolódni az Oliver agyjárására, bár nekem az a flashem, hogy én is. Úgyhogy Zsuzsi kérdéseire kaptunk válaszokat. Ezeket mindenképpen fel fogjuk olvasni, ez az egyik legeslegizgalmasabb része szerintem a mai adásunknak. Viszont ahhoz, hogy ennek igazán értelme legyen, mindenképp kell előtte verseket olvasnunk nektek, meg különben nem fogjátok érteni, hogy miről szól a dolog. Úgyhogy most verseket fogunk olvasni. Szerettük volna, hogy Oliver olvassa, de ő nem szerette volna ezt, úgyhogy ezért fogjuk mi olvasni őket. Zsuzsi is fog egyet olvasni, vállalta, aminek nagyon-nagyon örülünk. Ez az egyik, hát mindannyiunk kedvence. A Szelekországa, jól mondom? Szélországa? Hát, ha nem gond, Zsuzsi, kezdhetnénk ezzel szerintem.
Ja.
És akkor okay. Szerintem bele is csaphatnál.
Jó. Én előjáróban csak annyit szerettem volna mondani, hogy igen, nekem is nagyon, nagyon otthonos ez az egész világ. Iszonyatosan sok kép van benne, nagyon sok áthallás van benne. Az autizmusról tudni kell, hogy folyamatosan zakatol az ember fejében egy csomó minden, amit hallott, amit látott, és ezekből ilyen mozaikszerűen rakunk össze dolgokat, és el akartam mondani egy nagyon vicces dolgot, ami tegnap az eszembe jutott, hogy valamikor 1983-ban én olvastam, akkor járt a Magyar Nemzet, még a régi Magyar Nemzetről beszélünk a lakásba, és mindig így volt, és így egyszer csak így láttam egy cikket az elején, és esküszöm, egyszer meg fogom keresni a Széchenyi könyvtárba ezt a Magyar Nemzetet, aminek voltak alcímei. És én azt az alcímet elolvastam, olyan volt, mint egy vers, és ez azóta zakatol az agyamban. Tehát ez egy régi történet, úgyhogy most megosztom veletek, mielőtt az Oliver versét elolvasom. Tehát ezek a Magyar Nemzet alcímei voltak egy cikkben. Az volt a lényege, hogy uralkodó szélirány, favám, favám, ott a vakudarca. Szóval a Magyar Nemzetből, valamikor 1982-83-ból, és csak ezt azért akartam mondani, mert ez ott zakatol a fejemben 5 millió másikkal együtt, és amikor olvasom Oliver verseit, akkor hallom a magyar órákat, amiken ott ül, hallom azokat a, most, hogy mondtad, Viki, a Sinkovics Imrét, hallom a hangját, ahogy mondja, mondjuk a Belszivárdokat, amit imádok, nekem ilyen iskola lemezen van meg, ilyen kis lemezen a Sinkovics Imre olvassa a Belszivárdokat, zseniális, és pontosan ugyanezek a megtapadások, ezek a dallamok, ezek a képek, ezek így kijönnek ezekből a versekből, és nekem ezért otthonos. Úgyhogy ezt akartam csak elmondani, és a Szélországa volt nekem a kedvencem, meg a Csúnyán beszélős, de ezt meghagyom másnak, és akkor ezt most mondanám. A Szélországa. Nála nincs nagyobb, nála még az Alföld sem szebb. Nem tereme világban más, mint szél, és kegyetlen szélcsend. Felgyorsult világ ez? De nem terem választ, mert a szél elfújta. Bár tudnám, merre visz téged a szél, ó magyar. Hallgass tetted mi holdját, kend a falra véred, tettemétnek mozgását. E szélvilág a holtanság erejéből ad neked, és te, bitóművész, holtan esel vissza a megemlékezésbe. A szélvilága nem is egy kapu. Hét szemérettel úgy vigyáz a világra, mint eddig senki, soha. És ehhez van egy kis szómagyarázat is, ugyanis voltak benne mindenféle szavak, amiket nem is kell érteni, de lehet akár. Például a mihold, a holtanság, a bitó, és a hét szemérett. És szerintem én nem is olvasnám el, hogy ezek mit jelentenek, mert ezek így jók, ahogy vannak.
Most vitatkozom veled, mert én meg felolvasnám, hogy mit jelentenek. Úgy jók, ahogy vannak, de úgy nekem még jobbak. Nekem ez annyira végtelenül izgalmas volt, ezek a szóalkotások. Sári, te mit gondolsz? Te hagynád így, hogy ne olvassuk fel, hogy mit jelentenek?
Nekem szükségem lenne rá, hogy ezek mit jelentenek.
Nekem működött egyébként anélkül is, de, és tök fura, mert amúgy így utálom, amikor valaki nekem meg akar valamit magyarázni. Ez is egy érdekes dolog, hogy én nem szeretem a lábjegyzet, mert nagyon nem bírom, ha egy író vagy költő bárhogy nekem magyarázni akar, meg támpontokat akar, nem bírom. És itt meg, hát nyilván a mű része volt, tehát hogy annyira egybe volt az egészet, úgy képzeljétek el ezt a hallgatóknak, mondom, hogy ott van a vers, és akkor alatta a versben szereplő valójában nem létező szavak, de tényleg úgy hangzanak, mint arhaikus magyar szavak lennének, azok szépen ott el vannak magyarázva. Én most azért illusztrációképpen egy-kettőt felolvasok. Ebből, amit a Zsuzsi olvasott, mindjárt megnyitom.
De nem azt akarom, hogy ne olvasom föl, hanem hogy én nem olvasom föl. Legyen ez egy más hangon, ez nem.
Ezt talán hangsúlyozzuk ki, hogyha az ember megveszi ezt a verses kötetet, akkor ez abszolút része a versnek. Ezért.
Igen, igen.
Szerintem érdemes abszolút. Uh-huh.
Most keresem a konkrétan az ehhez a vershez valóakat. De egyébként Zsuzsi, ott van neked megnyitva, akkor szerintem a szavak jelentését. Na?
Jó, akkor mondom. Itt a szómagyarázat.
Közben én is megtaláltam. Mondjad,
jó.
Igen.
Tetted mi holdja, ez a tetteid oka. Tettemétnek mozgása, ez a tetteid következményei. A holdság, az az istenség. Bitomvész, emberi alkotás. Holtan esel vissza megemlékezésbe. Megbánod, amit tettél azelőtt, a féle visszatekintés a múltba. És a hét szemérettel, az nagy becsülettel.
Engem ez volt az egyik, ami a legjobban megfogott egyébként, ez a hét szemérettel.
Uh-huh.
Gyönyörű. Nem is tudom, hogy folytassuk. Olvassunk még, vagy beszélgessünk erről a versről? Mit gondoltok?
Szerintem beszéljen Oliver.
Jó, beszéljen Oliver. Jó, van kedved Tamás esetleg folytatni egyel?
Igen, mindenképpen mutatnék egy olyat, ami kicsit másfajta, tehát más szempontból érdekes, amit először felolvasok, aztán mondom, hogy miért. Az a cím, hogy Rejtvény költemény. Belül a szívem, alul a lábam, rajta csupa szőr. Zene füleidnek, ha e tájat látod. De még a hajad is fújja a szél, akkor mondhatnánk, lángra kap. De ekkor jön a bús vihar, ami most gerenda csattogás zaja. A vénség kora. Így szól a vers. És ami miatt ez érdekes, ez egy olyan vers, aminek a kezdőbetűi fontosak, üzenetet rejtenek a sorok kezdőbetűi. Ezt most így nem mondom ki, de elbetűzöm, jó? B-A-Z-D-M-E-G. Tehát valami fölbosszantotta Olivért. A kis könyvecskének a szerkezetéhez hozzátartozik, hogy minden vers után van egy beszélgetés, amit riportformában csináltam Olivérrel, fölvettük, és aztán utána kivonatolva részeit képezi a könyvnek. Méghozzá azt gondolom, hogy egy kis betekintésként az ő látásmódjába, ez egy ez egy ebből a szempontból érdekes megvalósítás. Na most erre a versre a következőt írt a Viki, Olivier és én vettünk részt ezeken a beszélgetéseken. Viki kezdte a beszélgetést. Ugye, erre egész pontosan emlékszem, amikor írtad, egyszer az egyik órán, amikor azt mondtad, hogy valaki nagyon felhúzott. Olivier erre azt válaszolta, hogy ezt nem raknám bele a könyvbe. Én megkérdeztem, hogy volt valamilyen esemény, ami felbosszantott, Olivier. Azt hiszem, ez is Ady Endrétől van, hogy a sorok kezdőbetűi erején, inkább Kosztolányi Letető írt ilyeneket Karintinak. Például a Nyár-nyár-nyár című verse. Műfaj neve akrosztichon, névrejtés, görög eredetű szó, olyan költemény, amelyben a verszakok vagy a sorok kezdőbetűi összeolvasva egy nevet vagy valami mondást adnak ki. Ezt megjegyzésként hozzáírtam. Tehát itt egy olyan belső feszkó volt Olivierben, amikor ezt írta, hogy üzenni akart vele, meg is tette elég velősen, miközben egy olyan költeményt kaptunk, ami önmagában egy ilyen klasszikus jellegű, megint az avantgárd szót használom, de lehet impresszionista is, egy olyan gyönyörű megfogalmazásba csomagolva, ami böcsületére válik bármilyen költőnek. Szóval, hogy ezt képes volt összerakni, meg képes volt kitalálni, meg így tudja levezetni, és vezeti is le az indulatait, amik benne feszültségként összegyűlnek. Tehát nekem például ezért ez az egyik kedvenc versem, mert ebben ugye két síkot is megtalálunk az ő gondolkodásmódjából.
De mekkora fazon, hogy úgy az meg, hogy gyönyörű. Hogy én csak
Mondd még egyszer, Zsuzsi, ez szakadt most.
Mondom, mekkora fazon, hogy úgy tud bazd megelni, hogy közben gyönyörű, mert én például
igen. Igen, tényleg gyönyörű ez a vers. Óriási. Igen.
Ez az utolsó szó, vagy az utolsó két szó, illetve A betűvel három, hogy a vénség kora. Tehát ebben is annyi minden benne van így hirtelen, és ez csak a lezárás a versnek.
Hát és ez, hogy az erdőt ma dicsőség védi a hosszú nyártól, ez a sor, ez elképesztő számomra. Elképesztő. Én most azt gondolkoztam, hogy kicsit szóba kerültek ezek a részek a kötetbe, ahol ugye kicsit ilyen beszélgettek végül is Olivérrel, hogy nekem ugyan nem a címadó vers a kedvencem, a Hold verseny, viszont lehet, hogy azért felolvasnám, mert az utána levő beszélgetés az valami elképesztően érdekes nekem, és ez egy rövid kis vers, úgyhogy most ezt én akkor felolvasom mégiscsak, jó? Azzal együtt, hogy szerintem nem ez a legjobb a kötetben, de ez is tök jó, persze, hát eleve a cím, és az is érdekes, hogy nekem nem esett rögtön, hogy Holt verseny, tehát hogy ennek tével is van értelme, szóval, hogy nem tudom, lehet, hogy ez megint az én furcsaságom, csak nekem napokkal később esett le konkrétan, hogy ja, hát hogy itt egy ilyen tripla poén van, ilyen sokrétegű. Na jó, felolvasom, rövidke, és akkor utána nekem tényleg az, ebbe az esetben az még érdekesebb, amit mond róla. Tehát, holdverseny. Aznap éjjel volt, hogy először futottam holdversenyt, mikor apám bekopogott, majd bejött a szobámba. Rám nézett, és megkérdezte, mit tápolyogsz te ottan? Én, apám, ugyan semmit, majd visszafeküdtem. És visszatértem az álmok kapujához, erők erejével, persze erő nélkül. És akkor a szómagyarázat hozzá az annyi, hogy a futottam holdversenyt, az konkrétan azt jelenti, hogy hangosan olvastam fényes holdban. A tápolyogsz, amit ugye az apa kérdez, hogy mit tápolyogsz ottan, az meg egyszerűen azt jelenti, hogy csinálsz, mit csinálsz. És akkor, ami nekem annyira érdekes volt, és annyira élveztem ezeket a válaszokat, tényleg ezt érzem, hogy élvezem. És azért élvezem, mert kiszámíthatatlan, mert nem akar megfelelni semminek, és annyira jó, amikor valaki a sablonokon kívül szabadon tud gondolkodni. Szóval kérdezi például Tamás, hogy mi történt meg, amit leírtál benne, és akkor erre azt mondja az Olivér, engem ez teljesen fejbevágott, hogy nem rólam szól. Ez nektek nem ütős? Nem rólam szól. Ez nekem azért is döbbenetes. Igazából bárki válaszolna egy verséről, akkor már döbbenetes, mert nyilván róla szól, hát minden versünk önmagunk. Tehát, hogy szóval iszonyú érdekes önmagában, de amitől a dolog még elképesztően még érdekesebb, az az autizmus téma, meg amikről itt beszélgettünk, hogy hát a művészet, mint önkifejezés, a művészet, mint kommunikáció, persze ez nem cáfolja, amik itt elhangzottak, nem arról van szó, de az biztos, hogy nem olyan egyszerű a dolog, hogy na, most van valami a fejében önmagáról, és akkor ő most itt ki tudta fejezni önmagát. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem ilyen egyszerű, persze ez soha nem ilyen egyszerű a művészetben nyilvánvalóan. Ti mit gondoltok erről, nektek nem volt meglepő ez a válasz? Nem rólam szól. És akkor bocsánat, igaz, hogy feltettem egy kérdést, ez nem hagyom, hogy válaszoljatok, mert azt viszont még nem olvastam fel, pedig az is hozzátartozik, hogy akkor kérdezi Tamás, hogy akkor valamilyen külső forrásból, hogy az ihlet honnan jött, barátaid mesélték? És erre azt mondja Oliver, csak úgy leírtam. Mit gondoltok erről?
Hát én nekem
ezt fejbevágott. Igen?
Szóval ezt abszolút megértettem, mert saját tapasztalatból. Mert az a helyzet, hogyha valaki mindent saját élményből írna, tehát saját élményverseket, saját élmény novellákat vetne papírra, aki ír, és aki sokat ír, annak 100 életet kéne élni, hogy ezeket mind megélje. Tehát nem tudsz olyanokat leírni, csak olyanokból prosperálni, amik veled történtek. A dolog úgy működik, és Olivernél is úgy működött ez akkor, amikor ezt leírta, hogy ez az én legfontosabb meglátásom vele kapcsolatban, ugye a másik tudatállapot, amiben él, ahol párhuzamos valóságok zajlanak. Ezeket a párhuzamos valóságokat az ember megéli. És hogyha olyanja van, akkor leírja. Én is ezt gyakoroltam, és Olivértől nagyon sokat tanultam, mert hogy akkor, amikor ütőset szeretnék írni, meg valami olyat, ami tényleg jól működik, nem csak formális, hanem mélyrehat, akkor elmegyek egy párhuzamos valóságba, és ott megélem. És amíg még abban a rezgésben vagyok, addig leírom. A különbség Olivér és köztem az, hogy ő nem tud visszajönni ebből a valóságból, vagy ezekből a valóságokból, míg nekem egyrészt van lehetőségemre, másrészt meg muszáj is visszajönnöm. Úgyhogy akkor, amikor egy ilyen megszületik a fejében, akkor megél valamit, ami nem biztos, hogy vele történik, sőt, nem biztos, hogy bárkivel történik. Egyszerűen csak egy olyan síkon történik meg, amit ő elér, mi meg éppen nem.
Ez a háttértörténet van, tehát ugye, ahogy mondta Tamás, hogy mindenki azért a saját élményvilágából táplálkozik, és utána jön az, ami a fantázia, meg minden. Tehát Olivernél, ugye ezt mondtam, hogy ő nem nagyon tud aludni. Éjjel csinál azt, amit nem tudjuk, mit csinál, az biztos, hogy verseket ír, de közben csörög-zörög, és ez hosszú éveken át a családi konfliktus forrás volt, hogy vagy én, vagy a férjem, vagy a két testvére közül felváltva kopogtunk be ilyen az ajtán, mit csinálsz, mert hát nem hagysz aludni, mert főleg a gyerekeknek együtt van a szobája egymás mellett, tehát hogy ők jobban hallják. És nyilvánvalóan nem tudom, hogy én most ez így lehet, hogy csak magamnak az én megoldásom, hogy ő egy kicsit már így frusztrálta, hogy mindig miatta nem alszik a család. És azért volt ez egy kicsit vérekező, hogy nem rólam szól, tehát hogy nem én írok éjjel meg, nem jönnek be hozzám. Tehát lehet, hogy egy kicsit így próbálta feloldani ezt a nyomást, mert nyilván, hogy őt is frusztrálja, mondom, hogy Oliver teljesen tisztában van azzal, hogy ő nehéz vele együtt élni, velünk is nehéz, nyilván, tehát hogy neki velünk nehéz, nekünk meg vele nehéz, és ez mindig azért a mi poénnal oldjuk fel ezeket a helyzeteket általában, amikor tényleg már itt a különböző létszükségletek csatározása folyik, és szerintem azért ehhez a versnek azért ehhez köze van, csak hát pont egy kicsit eltávolította magát ettől a témától, hogy nem róla szól.
Amúgy én nagyon élveztem, amiket mondtál, Tamás, nekem ezeket szeretem a legjobban a műsorban, amikor így beszélgetünk művészetről, meg hogy kinek mi. Egy fél mondat, aztán menjünk vissza a versekre, mert el fog fogyni az időnk, hogy én például tökre nem így vagyok vele, tehát én ezek szerint úgy vagyok vele, mint Oliver, ezek szerint. Tehát számomra nincsenek párhuzamos világok, egy van. Nekem nincs más állapotom, amikor alkotok. Nekem egyféle állapot van, és abba próbálom élni az életem. Ezek szerint akkor hasonlóan, mint Oliver valószínűleg. Jó, szerintem menjünk vissza a műveire, hogy maradjon idő, főleg, hogy még a válaszait is szeretnénk elolvasni, és arról is picit beszélni. Mit javasoltok? Én azért nagyon örülnék, ha legalább egy novella lenne, de azért az picit több idő. Azért ugorjunk neki, mit gondoltok egy novellának?
Két perces, egy rövid írás van itt, amit szerintem érdemes egyrészt megnézni. Másrészt ez az, ami a filmben is előfordul, két jelenetben is ennek az írásnak a magva az, ami ott megjelent. Tehát belevette
a három életet, kulcs?
Nem, majd ez a nap is jól kezdődik címűből van filmben két-három osztanat. De a három kulcs is jó, csak az két különböző hangulatú dolog,
hát ami nagyon más, igen.
Novellában megfogalmazódik.
Jó, hát nem tudom, nekem a három kulcs ez egyszer személyesen szíven ütött, valószínűleg ez egy...
Hát akkor legyen az.
Ez elég indok? Jó, ha ez elég indok. Jó, akkor azt hiszem felolvasom, bocs, nem bírom ki, hogy ne osszam meg a nagy közönséggel. Nekem ez eszméletlenül bejött. És hát igazából, amit mondott Tamás, az nem novella, nem? Te arra a versre gondolsz, a metrós, vagy a héves versre gondolsz, ugye?
Nem ez a nap is jól kezdődik című
írás. Jaj, bocsánat, akkor összekevertem viszont. És még a képkoritájt is fel akartuk olvasni, hát nagyon nehéz ügy. Jó, én felolvasom a három kulcsot, mert azt a Zsuzsi is, meg a Seri is egyetértett velem műsor alatt, hogy ezt olvassuk fel, úgyhogy ezt olvassuk fel, és ha még marad időnk, akkor minél többet olvasunk fel, annál jobb. Itt a három kulcs. Annyira nem hosszú. Nyugtatom meg most a hallgatókat, hogy nem fogok egy 20 oldalas novellát felolvasni, hanem egy fél oldalas novellát fogok felolvasni. A három kulcs. Egy szép nyári, ám de hűvös napon üldögéltem a kövön, amikor zajt hallottam a pince felől. Csattogásra emlékeztetett, amikor is anyám a vacsorát fontosnak tartva felmordult és rámordítva közölte, hogyha nem megyek tüsténbe enni, kizár egy napra a lakásból. Így hát a vacsorát választottam a kizárt élet helyett. Másnap újra csattogást hallottam. Felkeltem az ágybú, s rökvest a zajnak neki kerestem, honnan jöhet el árma. De akkor apám kérdőre vont. No, fiam, ez miféle ócska trükk? Ezzel akarsz megszökni a reggeli elől? Majd vigyorogva eltűnt. Persze folytattam a keresést, de egy kis idő után eltalálta a házat a halk csönd. Lementem. Bár késve, de megérkeztem a reggeli zambékomért. Másnap a pincébe siettem, mert apám talált egy kulcsot. Majd egy mozdulattal kitépte a föld gyomrából, és eltette magának. Aznap még felmentem a padlásra, és csodák csodájára egy fából készült polcon hevert. Azonnal zsebre raktam. Akkor már tiszta volt, hogy valami nem stankó, de én csak mosolyogtam. Eltelt egy esztendély, és megszereztem végre apámtól a második kulcsot, amit annyira őrzött. Sikerült elterelnem a figyelmét azzal, hogy egy vakont belelépett a veteményesünkbe, és megragadva a pillanatot elvittem a kulcsot. Amikor visszatért apám, kérdőre vont. Biztos láttál egy vakondot, én már kerestem, de sehol nem találtam. Ráztam a fejem, miután a két kulcsot eltettem. Aztán egy levelet találtam az avarban, amin ez állott. A harmadik kulcsot ott találod, ahol a mennyek kapuja is van. De ezt valahogy nem értettem. Apám másnapon felordított. Nos, hát nagy meglepetésére megtalálta a kulcsokat. Rám nézett, és a vasvilával megkergetett a kertünkben. Egy idő után a vasvilát eldobta, és eltalált a szívemem. Ám ekkor hamar rájött, hogy biza engem szíven talált. Minden fehéredett. Körülöttem körben kezdtek ugrálni az angyalok, amikor is Isten így szólt. Te fiam, még túl fiatal vagy a halálhoz. Visszaküldelek ezzel a kulccsal. A kezembe nyomott egy gyémántos kulcsot, majd visszatértem. Apám megörült, hogy élek, de meglátta a gyémánt kulcsot, és azt mondta, azt a kulcsot a többivel temessük el. Eltemettük a kulcsokat, de a gyémánt kulcsot azért mégiscsak meghagytam magamnak. És akkor annyi szómagyarázat még van hozzá, hogy a zambék, az étel, ételt jelent, esztendély, év, nem stankó, nem stimmel. Én ezzel is gondolkozom, hogy mennyire tekinthető ez prózának valójában. Most, hogy így felolvastam. Mert most, hogy így felolvastam, közben nem éreztem azt, hogy novellát olvasok. Kicsit inkább olyan érzés volt, mintha verset olvasnék.
Én itt annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezt a Tamás mondta nekem még anno, és eddig én sem fogtam fel, pedig mindig erről magyarázok, hogy Olivier nagyon nehezen fejezte ki magát, tehát hogy amikor valamit el akart mesélni, elmondta az elejét, meg valamit a közepéből esetleg, aztán a végét. De nem tudtuk összefűzni, tehát számunkra ilyen összefűzhetetlen, kibogozhatatlan történet, mi miért kül. És nekem is az összes ilyen novellája, vagy ilyen prózai művel, tehát azt látom, hogy egy ilyen tömörített, tehát hogy nem mindig, tehát ahogy jön az ihlet, vagy jön, hogy van egy ilyen történet megszületik a fejébe, azt így írja, de ő sokkal lassabban, tehát kevesebbet ír le, mint ami valójában lejátszódik közben. És egy csomó minden részlet elmaradt. Tehát itt is lehetett látni, hogy egy esztendély eltelt egy év, az előző mondat óta eltelik egy év, de lehet, hogy itt valami történt meg, és közben is történt, és például a filmezésnél neki azért könnyebb, mert amikor leírjuk megbeszélni egy-egy jelenetet, akkor én rákérdezek dolgokra, amiket én nem értek. És azt olyan szépen kibontja, akkor is mondtam, hogy ó, hát ez kár lett volna hagyni, hogy ezt nem mondod el. Mert őnek ez természetes, mert ott van a fejébe, átmegy, és lehet, hogy egy kicsit ezek ilyen zanzásított, ilyen nagyon tömény történetek. Tehát hogy a Tamás ezt mondta, hogy az Olivier egy nagyon tömöríti.
Ezek nagyon jó észrevételek. Uh-huh. Igen. Igen, az még plusz érdekes nekem ebbe, hogy szerintem az egy eszméletlenül nehéz része a művészetnek, pláne az írásnak, hogy ezt az arányt eltaláld, de hát nyilván ezt ő ösztönből hozza. Tehát, hogy ugye hol az a baj, hogy túl sok az info, és akkor túl direkt lesz, hol meg az, hogy túl kevés, és valahogy ez itt bámulatosan pont jó, legalábbis nekem szubjektíve pont jó. Tehát én azt érzem, hogy engem teljesen beindít, hogy tovább gondoljam, és az is egyértelmű, hogy több értelmű. Szerintetek olvassuk most fel a válaszokat? Szerintem most már felolvashatnánk. Azt hiszem, még lehet, hogy fogunk tudni még újabb verset is, de most már szerintem olvastunk annyit Olivértől, hogy legyen értelme a válaszokat meghallgatni.
És meg esetleg körülbelül 5 percünk van még.
Jaj. Hát akkor mindenképp a válaszokat, aztán meglátjuk, hogy lesz-e még aztán. Zsuzsi, megtennéd, hogy leszel Olivér magyar hangja? Valahogy annyira jó volt, hogy felolvastad a verset is.
Igen.
Meg hát ugye ezt már mondtuk, igen, hogy Zsuzsi írta a kérdéseket. Én nem tudtam volna ilyen kérdéseket írni. Én a szokásos kérdéseimben gondolkoztam, hogy feltegyem, de azt rájöttem, hogy én mindig olyan kérdéseket teszek fel, amiket így ilyen végtelenségig lehet kifejtegetni, de nem lehet rá rövid írásos választ adni, úgyhogy gondoltam, nem szivatom meg Olivért ilyen számodra mi a művészet és hasonló típusú kérdésekkel.
Igen. Tehát ezek most akkor kérdések lesznek, amiket elküldtünk Olivérnek is, amire Olivér nekünk válaszolt.
Igazából én is 3 hirtelen kérdést tettem csak föl. Az egyik az volt, hogy iszonyúan élvezem az áthallásokat a verseidben. Van olyan költő vagy író, akinek érzésed szerint hatottak rád a művei? És erre Olivér azt felelte: Babits Mihály, a poéta doktusz, tudós költő, és Ady Endre versei tetszenek. Nem tudom megmondani hirtelen, hogy miért. Hatnak rám. Ez volt az első. És akkor ezen lehet is gondolkozni, hogy miért hatnak rá. Én ezen is gondolkoztam, majd erről beszélhetünk, vagy lehet, hogy már mindenki gondolja magába, mert nincs időnk. Jó, 2. A nyelvújításait szintén izgalmasak nekem, olyan, mintha képekben gondolkodnál, és közben beszűrődnének a környezetedben elhangzott beszéd elemei. Ez azért érdekel, mert én is autista vagyok, és sokszor gondolkodom ilyesmin a saját fejemmel kapcsolatban. Tudsz arról mondani, vagy írni valamit, hogy mi a szerepe ezeknek a szavaknak és kifejezéseknek a számodra, mit érzel, amikor ezek megjelennek a fejedben vagy a verseidben? És erre azt írta Olivér: szeretek új szavakat versírás közben kitalálni, ha úgy jön éppen. Ezek általában régiesnek tűnő kifejezések, de nem azok. A nyelvújítás az a régi szavak hangulatának visszaidézését jelenti nekem. Nekem ez fontos. Ez tök jó. És volt egy ilyen kérdése. Most is filmezel még? Van olyan, hogy valamelyik vers motoszkál a fejedbe, és arról csinálsz filmet, vagy fordítva, valami képanyag ihleti a verseidet? Vagy a két dolog nincs kapcsolatban egymással nálad? És erre tök izgin azt válaszolta. A verseket éjszaka szoktam írni, amikor nem tudok elaludni, és valamiért jön az ihlet. Vagy hirtelen ötletből napközben is, ha valami érdekes, izgalmas történik, és úgy érzem, hogy le kell írnom, amit belül érzek éppen ekkor. Nincs összefüggésben általában a filmezés és a versírás, bár a legutóbbi saját kisfilmem, a Történetek a telómból, az éjszakai versírásról is szól. A tavalyi kisjátékfilm történetébe pedig csak azért beletettük az egyik korábbi történetemet, mert jól kapcsolódott a témához. Gondolom ez az, amit a Tamás említett. És utána megkérdeztem, hogy felolvasná-e pár verset, és mondtam, hogy imádnám a Szélországát, de akár új, vagy még meg nem jelent vers is jöhet. És ekkor írta Olivier, hogy nem szeretek beszélni, felolvasni mások előtt, de egyszer Kis Eszter színésznőt felkértük, és nagyon tetszett az ő előadásában az Én viharom című verse. Tamás Németh P. pedig megzenésített az egyik versemet, és annak is örültem. Úgyhogy reméljük, Olivier tetszett, ahogy mi felolvastuk a verseket.
Jaja. Hát nem is tudom, hogy a maradék nem létező perceinkkel mit kezdjünk, mert ha léteznének, akkor sok ötletem lenne. Lehet, hogy kéne még egy műsort csinálni Oliverről. Egyébként ez nem példa nélküli a műsorunkban. Több olyan vendégünk volt már, aki itt kétszer, sőt, volt, akit háromszor? Volt olyan is, akit háromszor behívtunk, amikor időről időre letettek újabb dolgokat az asztalra. Úgyhogy... Hát nagyon nagy esélyt látom annak, hogy Oliverrel újra találkozzunk, hiszen folyamatosan alkot.
Például nem beszéltünk a kisfilmjeiről.
És ráadásul kimaradtak a kisfilmjei. Pedig az a bizonyos túrós táska az belém égett. Igen.
És a kakaós csiga.
És tele van. Tulajdonképpen ugyanazokat a nyelvjátékokat csinálja meg filmen, amik a versekben vannak.
Most csak, képzelj... hogy...
Igen.
Csak a túrós testkosziga, ez csak azért, hogy ha valakit aztán érdekel és meg akarja nézni, ez tényleg érdemes itt ilyen. A túrós táska az egy bőrtáska túróval rajta.
Rögös magyar túróval.
Igen. Ehhez szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, hogy ez a Még 5 perc című kisfilm, ami maga Oliver, tehát tényleg bemutatja, hogy ő hogy tud működni a világban, hogy ő neki nem megy minden azonnal, és ha nem adunk hozzá egy egyértelmű magyarázatot, akkor ő nyilván úgy érti, ahogy ő érti. És szóval, és szerintem ez általában, az autizmus a sokféle, de szerintem ez minden autistának egy kihívás, hogy a világban, amit abban a filmben megfogalmaz.
Uh-huh. Amit fantasztikus a filmben, hogy ezt tudjuk, ugye, hogy aki autizmussal foglalkozik, vagy ismer autista embereket, az már azért előbb-utóbb rájön, hogy így működnek, de a fantasztikus az Olivier kisfilmjeiben, ahogy ő ezt megmutatja, hogy ő így működik. Tehát ezért érdemes megnézni ezt a kis filmet.
Ez totál banális, de van egy kép az autizmusról, meg arról, hogy mi mehet egy nem beszélő ember fejében. És ez annyira egyszerű, hogy egyszerűen csak tényleg megszólal az Olivier, és halljuk a hangját, és nem csak a verseny keresztül, hanem a filmekben egyszerűen nem arról van szó, hogy nem tud beszélni, vagy nincs mit mondania. Egyszerűen nem úgy kommunikál, és szerintem erre ez a hótegyszerű matek, tök jók ezek a kisfilmek. Igen, beszél, gondolatai vannak, szuper gondolatai vannak, és érthetően, számunkra is érthetően elmondja, amikor van rá alkalma, lehetősége, eszköze.
Hát igen, és akkor szerintem nagyjából ezzel zárhatjuk, illetve csak kiegészítem a Zsuzsi gondolatait. Tulajdonképpen erről beszélgettünk műsor előtt is, hogy nyilván Olivier élete felől nézve, vagy a ti szemszögetekből nézve, gondolok most a Vikire meg a Tamásra, a vendégeinkre, valószínűleg az az elképesztő ebben, ami történik Olivérrel, hogy mennyire kinyílt, hogy mennyivel jobban tud működni ebben a társadalomban, ami egyébként egy elég borzasztó konstrukció, mint mindannyian tudjuk. Tehát, hogy számotokra nyilván ez az, ami ordító eredmény, ami, mert ezzel éltek együtt, ezt látjátok. Mi meg, akik nem élünk együtt Olivérrel, és nem vagyunk vele kapcsolatban, számunkra pedig hát felfedeztünk egy költőt, aki gazdagít minket, akiben élvezetünket lenni, akit ugyanúgy olvasunk, mint Emily Dickinson-t, és ugyanolyan lelkesedéssel találunk magunkra benne, és tudjuk jobban érteni a saját létezésünket is ebben az egész életnek nevezett akármiben. Úgyhogy hát mi ajándékot kaptunk Olivértől, amiben nektek nem kis részetek van, tehát nyilvánvaló az is ugyanakkor, hogy Viki és Tamás nélkül nem tudná az Olivér eljutatni ezeket az alkotásokat a többi ember felé. Úgyhogy fantasztikus, hogy ezt csináljátok, és csináljátok továbbra is. Ja, egyébként nem mondtam, na, megint hozom az időt, de én is láttam ezt a bizonyos 10 évvel ezelőtti kis filmet, de most újra néztem, Sorsfordító, ugye az volt a címe. De ezt most csak azért mondom el, hogy ezek szerint sok embert elérnek ezek a dolgok, mert beszélgettünk róla, na akkor jó, akkor én is megnézem, abszolút egyértelműen rájöttem, hogy én ezt a filmet láttam. 1 éve, 2 éve, nem tudom, biztos vagyok benne, megmarad bennem. Úgyhogy ezek szerint azért elég sok emberhez valószínűleg eljut. Legyen így a kisfilmmel is, a következővel. Menjetek el debreceniek a filmszemlére, és hát nyilván Budapesten is sok helyen fogják majd ezt vetíteni. Úgyhogy akkor én kénytelen vagyok sajnos zárni az adást, pedig szerintem még valami sokat tudnánk beszélgetni a versekről, de hát valamikor abba kell hagynunk. Úgyhogy akkor én itt most ünnepélyesen megköszönöm ismét Németh Pákolicz Tamás író, költő, zenei előadónak, és hát Olivér mentorának és barátjának, hogy itt volt velünk, és gazdagította a műsorunkat. Nagyon jó, hogy eljöttél, Tamás. Köszönjük.
Köszönöm a meghívást még egyszer.
És hát szeretném megköszönni Vikinek, azaz Gömbösnél Hideg Viktóriának, hogy itt volt. Azért nagyon sok értékes infóval gazdagítottad te is ezt az egészet. Nagyon nem tudjuk megköszönni eléggé tényleg a társadalom nevébe is, amit csináltok, és hogy egy élhetőbb világ fele haladunk általatok is.
Nagyon köszönöm, hogy így látod, és örülök, hogyha minél többen meghallgatják ezt a műsort, és tovább is angyal kezdtem is, hogy mi abszolút a neurodiverzitásban hiszünk, tehát, és csak próbálunk. Tehát én mindig úgy érzem magam, hogy én egy ilyen egyik buborékból a másikba járok át, mert ezeket a buborékokat ki kell pukkasztanunk, és de hát addig mindannyian a buborékokban úgy kell megnyilvánulnunk, hogy értség azon a nyelven kell, de hát nyilván majd egy közös nyelvet kell hoznunk, amit mindenki jól tud beszélni, tehát itt szimbolikusan.
Ez nagyon szép kép volt, ez a buborékos. Jól van, hát akkor köszönjük a hallgatóknak is, hogy ismét velünk voltak. Mi voltunk ugyebár a Special Defect című műsor, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on. Én voltam Aga, műsorkészítő társaim Sári és Zsuzsi. Ugye Gömbös Olivér művészetéről beszélgettünk ma itt két segítőjével, és most már igazán nem marad más hátra, mint hogy elmondjam, hogy 2 hét múlva fogunk találkozni, és addig is kérem, hogy senképpen ne felejtsétek el, lehetőleg írjátok is föl magatoknak, hogy aki kíváncsi, aranyat lel. Special Defect, hallgatni arany. It's just a day in the life of an MC. Yeah, yeah.
wondering what's got me stuck in this writer's block. Vocabulary depleted, I'm jammed like in a gridlock. This illiterate state of mind ain't common sense. Read overwritings to see if any loose 16s blend to make just one track that I can look back at and be content with, and never wonder where I left that one bar that popped into my mind the other night. I should have written it down so I won't have to recite lines that I've written before, cause I just want to explore my full capabilities and let this pen reassure the man inside this mind and the goals I strive for. Sometimes it seems my pad stays black on both sides, and that's when hope hides, making this the beautiful struggle that provides the passion that keeps me going every day, so I can relay my thoughts and messages without delay. And I won't let this sound decay into oblivion and the forgotten parts of my brain. I need to find a solution to this loss of words, not on the same sequence. When I toss, it turns. What creates the friction between these rhymes and me? I guess it's all just a day in the life of an MC. Records, I find soul, but no samples that make these loose ends a whole. I tend to give in to failure of this accomplishment. All I needed was one beat to create astonishment, to finish just one song that will transmit my emotions so strong and will prolong my desire to feel truth and commitment in music. Be a medium, touch minds and never abuse it. Is it possible to create a pattern of thought through notes? Let these words connote visions for which the world hopes. Questions make me wonder about how a mind copes. What if it all stopped? And the sensation elopes that motivates the musician and me to progress and dig deep into the process of sending out words I profess. It's like I'm obsessed with composing poetry that speaks a recollection of experiences and simultaneously tweaks this composition of words and beats that keeps this musical passion alive inside of me. What raises doubt about the quality? I guess it's just a part of me. Just a day in the life of an MC. That's right. Just a day in the life of an MC.